Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Koncert.
Az Obó a varázsa címmel tart koncertet május 9-én kedden este 7:30-tól a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben a Műpában a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A világklasszis francia oboás François Leloux saját átiratában szólaltatja meg hangszerén két halhatatlan Wolfgang Amadeus Mozart opera, a Varázsfúvola és a Don Giovanni áriáit. A művész karmesteri minőségében sem először szerepel a Nemzeti Filharmonikus Zenekar élén. A koncert kapcsán Horváth Béla oboa szólamvezető nyilatkozott Somodi Evelinnek.
Különösen érdekes itt, hogy François Leloux átdolgozását hallhatjuk majd rögtön az első részben Wolfgang Amadeus Mozart művére. Úgyhogy erről kérdezném elsőként, ugye ez a oboára és zenekarra készült mű, miben különbözik az eredetiről, miben különleges ez a mű?
Itt nem is egy áriát fogunk hallani, hanem többet, hogy melyik áriák ezek legyenek meglepetés a közönség számára, többet fog játszani. Ez nála egy nagyon-nagyon régi ötlet, és régóta ezeket lemezre is felvette, a Varázsfúvolából és a Don Giovanniból vannak ezek az áriák. Érdekessége, hogy itt nem feltétlenül csak szoprán, illetve női hangokra íródott áriákat hangszereltő át, hanem férfi áriákat is játszik oboán. Van olyan, ahol például a Don Giovanniból van egy ilyen mandolinos, hogy a mandolint is ő játsza, és ő utána az énekszólamot is. Természetesen, mivel itt egy átiratról, egy áthangszerelésről van szó, ő ezeket más hangnemekbe teszi, de az alapmű az mindig ugyanaz. Ugye egy énekesnek más a hangterjedelme, mások a technikai lehetőségei, mint az oboán, tehát más hangnemekbe lesznek ezek a darabok, nem feltétlenül az összes, de abszolút ugyanaz, azokról az áriákról van szó, csak az érdekessége, hogy itt az oboán fog ez felcsendülni, ami azért is egy nagyon jó dolog, mert sok oboásnak, többek között Leloux-nak is a koncepciója is az, hogy oboázni az bizonyos értelemben ugyanaz, mint énekelni. Csak a hangszál ugye nekünk nem a torkunkban van oboásoknak, hanem ez a kis picike kis nált síp, amit az ajkaink között tartunk, de játékmódban, a kifejezésben megpróbáljuk, hogy ezt egy énekszerűen tudjuk kezelni és énekszerűen muzsikálni.
Milyen egyébként François Leloux-vel a közös munka, már korábban is volt koncertjük.
Nagyon jó, nagyszerű. Nagyszerű, ő egy tipikus francia előadó művész, aki függetlenül attól, hogy ő most oboázik, ő egyébként egy oboista zseniként kezdte a pályáját, mert nagyon-nagyon fiatalon, ő 19 évesen a Párizsi Operának volt a szóló oboása, utána ő nagyon jó német zenekarnál folytatta a tanít, és a zenekari oboás munkát ő már nagyon-nagyon régen abba hagyta, és a szóló oboás karrierje mellett most már 10 éve egyre befutottabb és nemzetközi szinten elismert és keresett karmester. Ő egy nagyon-nagyon kifejező, pozitív kisugárzású ember, nagyon-nagyon profi, tehát a próbái nagyon fel vannak építve, tehát egyszer egy próba után mondta, hogy bosszankodott kicsit, mert talán a valamelyik hegedű szólammal több mint egy percet foglalkozott, és akkor érzi, hogy akkor a zenekar többi része nincsen lekötve, és ezt, hogy ő nem engedheti meg magának, mert a folyamatos intenzitást fent szeretné tartani a próbákon is, és ő ezt olyan módon tudja megcsinálni, hogy egy nagyon erős, intenzív munka van, nagyon magas minőséggel, de közben az egésznek megvan ez a franciás, sármos hangulata, hogy nem egy irányító diktátort érzünk benne, hanem egy ilyen kedves barátot.
Azt tudom, hogy jó kapcsolatot is ápol a mesterrel, tekintve, hogy egy ünnepelt oboszólistáról beszélgetünk, van-e olyan terület a szakmai részét tekintve, amit el lehet, illetve el kell tanulni tőle?
Nagyon egyszerű a válasz, mindent el lehet, és el is kell tőle tanulni. Mind oboázásilag, mind zeneileg.
Stílusát tekintve már említettünk néhány dolgot, de azért érdekelne, hogy összességében a hallgatói szempontból milyen stílusú estére számítsanak, mennyiben különbözik akár más karmesterektől, más szólistáktól.
Szubjektív megérzésem, én egy picit aztán lehet, hogy ő ezt telfolni, vagy lehet, hogy más kollégáim, vagy a közönség ezt telfolni fogja. Alapvetően kettő, aztán nem. Amikor ő oboázik, akkor én egy másfajta mű értelmezést érzek benne, mint amikor ő vezérlésileg közelít meg egy darabot. Tehát például egy ilyen Mozart oboversenynél, vagy általában, hogy amikor oboversenyeket játszottunk vele régebben, ott picit azt éreztem, hogy mintha nem a szerző kifejezését, vagy a szerző mondani valóját próbálná megfejteni, hanem hanem azt akarja egy ilyen franciás nagystílű vagány úriember módjára a közönségnek megmutatni, hogy ő mit gondol arról, és inkább a saját egyéniségét domborítja ki, amikor oboázik. Amikor vezényel, akkor viszont abszolút az adott művet, az adott stílust, az adott kort fejti meg, és teszi bele az ő hallatlan, erős érzelmeit, humorát, mélységeit, kisugárzását.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Mélységek és magasságok, kilátópontok és föld alatti helyszínek Etyek környékén. Mint a hullámvasút, úgy kanyarog az út a Pilis, a Vértes és a Gerecse között. Dombok és völgyek váltják egymást, fel és le. A kedélyesen ringatózó tájban azonban mélységek és magasságok is vannak. Felfedezni való barlangok, égben nyúló sziklák, kilátók és föld alatti helyek rejtőznek errefelé. Matuska Szilveszter 1931-ben elkövetett tragikus kimenetelű merényletével került be a köztudatba a vasúti híd, amely ma remek kilátópont. Alatta állva szédítően magasnak tűnik, de érdemes felkapaszkodni rá, kisétálni a pillérek között az egykori pályaszakaszra, melyen akár át is biciklizhetünk. A látványosságként sem utolsó műszaki építmény tetejéről messze ellátni. Az egykor két faluként létező Bia és Torbágy házai mögött felsejlenek a már emlegetett bányákat rejtő hegyek. Ezek közül is a nyakaskő 224 méteres magaslata lehet a következő célpontunk. Kapaszkodás közben az a puha mészkő simul a tenyerünkbe, amelyet a 19. század építőmesterei országszerte használtak. Az országháztól a Lánchíd oroszlányaig a környékbeli kőfejtőkből került ki az alapanyag. Itt azonban nem holmi unatkozó kőszobrásznak köszönhetjük a látványt. A nyakas kő különböző üledékes rétegeit eltérő mértékben koptatta ki a szél, a fagy, a víz. Tatabánya környékén több kisebb-nagyobb üreget is találunk, melyek közül a leglátványosabb a Szelim barlang. A turista útról nyíló keskeny bejárat egy lélegzetel állítóan nagy csarnokba vezet, amelynek nem csak a sziklafalak változatos formavilága adja a szépségét, hanem további nyílásai is. Az ég felé beszakadások, Tatabánya felé pedig ablakok adják a keretet a nézelődéshez és a fényképezéshez. Jó időzítéssel akár még azt is végignézhetjük, ahogy a lemenő nap sugarai bekúsznak a barlang belsejébe, és narancsosra színezik a falakat. Ma is lakják a Gerecse-hegység túloldalán Bajót község mellett a Jankovics barlangot. Igaz, nem emberek, hanem állatok. Népes denevér kolónia él ugyanis itt, leginkább a hátsó teremben, amely majdnem 3000 éven keresztül érintetlen volt. Az 1913-as évben folyó feltáráskor bontották ki a jégkorszakban a törmelék miatt elzáródott részt, innen értékes leletanyag került elő, a barlangi medve fogából készült pengéktől a különféle kőeszközökig. A barlang ma is magával ragadó, izgalmas látvány. A 20 méter magas kupolán keletkezett beszakadáson keresztül az eget láthatjuk, miközben a hátsó teremben szinte teljesen sötét van. Ha viszünk zseblámpát, egy-egy elsuhanó denevér mellett itt a falon szép cseppkő lefolyásokat is láthatunk. Országszerte egyre több helyen épül kilátó is, mint például a Vértesben, a Kiskopaszhegy 424 méteres csúcsán. A körtvélyesi kilátó vörös fenyőből készült tornya 2015 óta áll, tetejéről Tatabányára, a Gerecsére, de szép időben akár a Pilisre is rálátni. Ellenben egészen más hangulatú a Velencei hegység egyik legkülönösebb formájú kilátója. A Bencehegyi Betonvirág néven ismert építmény 2018 óta várja a látogatókat. A kőből és betonból készült torony valóban virágra emlékeztet, ugyanakkor minden oldalról más láthat bele az ember. Ha pedig felmászunk a száznál is több lépcsőfokot rejtő virágszáron, középről akár a Vértesig is ellátni, de a Velencei tó és a környező települések aprócska házait is hosszasan lehet nézegetni. Ideje felkerekedni.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
A Koyot négy lelke című új, egész estés animációs film történetében fiatal indián őslakosok otthona kerül veszélybe, amikor egy nagy vállalat olajvezetékek lefektetésére készül a földjükön. Már hallják az érkező munkagépek hangját, miközben egy este egy öreg felidézi az indiánok ősi teremtés történetét, mely arra emlékeztet mindannyiunkat, hogy az emberiség előtt álló kihívások egyetemesek. Mi emberek azt hiszük, hogy különlegesek vagyunk, miközben lassan elpusztítjuk a környezetünket. Az indián őslakosok azonban tisztában vannak vele, hogy az emberiség csak egy apró szelete a teremtett világnak, és az embernek meg kell találnia a helyét az élet nagy körforgásában. Erről szól ez a lebilincselő film, a Koyot négy lelke, a rendezője és az egész történet kitalálója, megálmodója pedig Gauder Áron. Vele beszélgetünk most. Természetesen azzal indulunk, hogy egy magyar rendező miért indiánokról készít filmet.
Ez biztos, hogy ez egy furcsa jelenség, és ezt sokan is kérdezik, hogy Magyarországról miért indián történet. Persze ez azért univerzálisabb, csak az indián történet ad neki formát, de jogos a kérdés. Azt én tudom, hogy miért ehhez nyúltam, de mondjuk, hogyha egy amerikai indián származású ember ezt látja, hát az valószínűleg először is meghökken, másrészt nem tudom, hogy reagál. Tehát én sem tudom, hogy reagálnék, ha japánok csinálnának egy betyárfilmet.
Hát igen.
Ezt majd meglátjuk. Szerintem igenis van létjogosultsága annak, hogy földolgozni távoli népek történetét. Szerintem ez egy teljesen működő dolog, csak Amerikában most azért elég komolyan veszik el, van ez a kulturális kisajátítás, vagy valamilyen fogalom, nagyon kényesek erre, érthető okokból, hogy az indiánokat mindenféle emberek játszották, a történeteiket torzították, a rossz szerepében jelentek meg, tehát kényesek arra, hogy ők hogy jelennek meg, és kinek a kezéből.
Viszont, ha jól értem, az, amilyen kontextusba helyezed az indiánok meséit, vagy az eredet történetét, az a jövő zálogaként mutatkozik meg. Tehát, hogy végülis a földbolygó túlélésével hozott összefüggésben, ez egy nagyon szép gesztus.
Én is így érzem, és remélem, hogy tetszeni fog nekik, mert ez egy indián szemszög. Tehát a legtöbb film, ami velük kapcsolatban készült, az mindig arról szól, hogy van egy fehér főszereplő, aki elkerül az indiánokhoz, és tulajdonképpen az ő szemén keresztül egy betekintést nyerünk. Ez viszont teljesen indián szemszögből nézi az európaiakat és a világot. Tehát ez egy új nézőpont. Ami egy mankó a nézőnek, az az, hogy ismeri mindenki a bibliai teremtést, legalábbis nagy vonalakban. Ez arra rímel, de közben meg teljesen más is.
Mesélsz a történetről, amennyit el szoktál, vagy el lehet mondani róla?
Talán a legfontosabb része az az, hogy az ő szempontjukból elmeséli, hogyan teremtődött a világ, és a legnagyobb újdonság az az, vagy ami megtetszett, hogy van egy teremtő, aki nem az Isten, hanem ő egy ilyen kultúrhérosz, ez az ő feladata. És ő is csak követi a sugallatait, amik álmok formájában jönnek. És folyton tud változtatni rajta, tehát megteremt egy lényt, egy kacsát először, és akkor a kacsa szeretne vizeket, akkor neki teremt vizet, szóval mindig így alakul, és viszont amit álmodik, vagy amit mérgében gondol, azok is manifestálódnak, mert ő egy teremtő, és ezeknek nem mindig örül, ezek úgy kicsúsznak, de aztán részei a világnak, és ezeket próbálja integrálni. És hát az ő nagy ellenfele az a Koyot, aki egy ilyen bajkeverő, aki a tudat alatti vágyakat meg sóvárgást szimbolizálja, és ez elszabadul a világba, és így megjelenik a világba a halál, az evés, és utána ezeket mind be kell építeni. Tehát ez egy ilyen izgalmasabb folyamat, és a végén mindenki megtalálja a helyét az élők nagy körében, az emberek is, meg az állatok is.
De az fontos, hogy milyen apropóból mesélik el ebben az indián törzsben ezt az eredet történetet.
Igen, az meg egy keret történetet, amikor a forgatókönyv fejlesztéshez kezdtünk. Egyrészt fölmerült a fejlesztőkkel együtt, akikkel csináltuk, hogy legyen egy keret, hogy az embereket egy kicsit képbe rakja, hogy ne dobjuk egyből mindjárt egy teljesen idegen kultúrában, és ez a keret történet adta magát, mert akkor volt Amerikában a Standing Rocky lázadás, vagy nem tudom.
2016-ban.
Azt hiszem, igen, tehát elég régen, de sok ilyen volt, és sok ilyen azóta is történik, hogy egy kőolaj vezetéket át akartak vinni egy rezervátumon, ahol ráadásul ivóvíz gyűjtő terület volt, és az indiánok mentek és próbálták megvédeni. Egyrészt az ő földjük volt, a maradék, másrészt ez az ivóvízüket veszélyeztett, és tulajdonképpen azt tetszett ebben, hogy nagyon szimbolikus, hogy békés tüntetők az indiánok, tehát csak imádsággal tüntettek, és a vizet akarták a tiszta vizet. A Másgoldon pedig egy nagy vállalat volt, aki olajat hozott, és ott erőszakot alkalmaztak a rendőrök. És hogy annyira tisztán kirajzolódott, hogy ők a vizet értik, hogy a víz sokkal fontosabb nekünk, mint az olaj. És ez a kettő, az ősi kultúra, a békés demonstráció, a víz, meg az olaj teljesen jól összefoglalódott ott, és hát ez a keret nekünk is. Tehát ebből a szempontból elég politikai a keret történt és aktuális.
A háttérmunkáról beszél, azt kérem egy kicsit. Bereményi Géza is benne van a történet írása, vagy nem tudom, mekkora részt vállalt ebből.
Hát ő írta konkrétan a forgatókönyvet, úgyhogy együtt ültünk, és ő alakította a konkrét jeleneteket. Én pedig mondtam neki, hogy mi az, ami indiános szempontban szeretnék. Szóval valahogy így. Amikor kész volt, akkor küldtük el két amerikai indiánnak, akik megnézték, és az egész történet tetszett nekik, ilyen kifejezésekbe, megfogalmazásokba szóltak bele, de végig lektorálták.
Mi kellett ennek a nagyon sajátos képi világnak a kialakításához? Népművészeti elemeket, vagy az ő ábrázolás módjukat kellett akkor átvenni?
Nem, hanem a saját elképzelésemet rajzoltam le. Tehát én ezeket az állatokat, amikor olvasok róluk, meg egyszerűen látok egy bölényt, nekem nem a Walt Disney-féle cukiság jut eszembe. Nem ilyen bambik lesznek, nem kis cuki nyuszik, hanem ezek a vadállatok egyszerűen nemesek, ahogy kinéznek. Hát egy pumát, ha megnéz az ember már, ahogy megy, vagy egy hiúzt, vagy bármit, azoknak olyan erős karakterük van, hogy azokat szerettem volna saját módomon lerajzolni. Szóval nem próbáltam az indián ábrázolásmódot átrakni, hanem nekem volt egy elképzelésem, és az egy ilyen nyersebb és ilyen erőteljesebb rajzi stílus. Talán kicsit a szereplők is olyanok, mintha ilyen totemoszlopokból lennének kifaragva. Nem azért, mert totemoszlopokat nézegettem, hanem hát lehet, hogy tudat alatt ez is benne volt.
Az, hogy a távoli népek kultúrája miért izgat téged, az megfejtődött, vagy ezt te tudod? Pontosan meg tudod magyarázni, mert ugye egy korábban egy izlandi történet volt, igen, ami foglalkoztatott.
Igen, és csináltam ősemberekről is dokumentumfilmet. Én úgy érzem, hogy én egy rossz, vagy lehet, hogy jó évszázadban születtem, mert technikailag lehetőségem van megcsinálni filmeket, de valahogy engem ez a múlt ez nagyon vonz, meg a természethez közeli létformák sokkal jobban érdekelnek, mint a digitális korszak.
De mindaz, amit rárakott a civilizáció, az anélküli világ érdekel téged?
Igen, mert a civilizációnak én nagyon a fonákját látom, és nagyon nagyra vagyunk vele, de szerintem ez egy darabig működött, de most inkább meg kéne vizsgálnunk, hogy tényleg olyan nagyszerű dolog ez.
Hát igen, csak már innen kivonulni az kicsit nehezebb.
Hát lehetne egy ilyen lassú stratégiai visszavonulás, nem kell nagyon messzire, meg a technológiát is meg lehetne őrizni, de az, hogy egy folyamatos növekedésben vagyunk, és egy fejlődésnek nevezett álomba, szerintem ezek téves alapok. Tehát ezt a fejlődést én nem látom. Tehát technikailag látom, de nem érezzük magunkat jobban, mindenki depressziós, mindenki nem tudja, mit kezdjen az életével, agyonhajszol, tehát nem feltétlenül lett jobb nekünk, mint volt mondjuk egy Bushmannak.
De a te filmed ilyen utat is mutat, vagy tiltakozás inkább?
Hát reményt mutat, és hát ezt nem akarom elmondani, hogy pontosan mi a vége. Eléggé fölrázó, hogy igenis lehet más utat járni, igen.
Összhangban a természetet.
Ez az első olvasata, de szerintem sokkal inkább mélyebbre megy, hogy az ember nem a teremtés koronája, erről szól. Tehát, ha az agyunkba ezt a látásmódot megszerezzük, akkor a környezete való együttélés az már egy következmény.
Gauder Áronnal, a Coyote négy lelke című egészest és lenyűgöző animációs filmrendezőjével beszélgettünk, a film animációs rendezője Baumgartner Zsolt. A Coyote négy lelke március 16-ától látható a mozikban.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.